Tiszteletem, hölgyeim és uraim! Kis Robert Richard vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A maszkerenda tényleg nagyon-nagyon impozáns bál, ahol nincsenek sokan, talán 200-an. Nem véletlen, hogy alig lehet ide bejutni, de a látvány mindent megér. 8:30-kor este jött a herceg, és megnyitotta a bált, majd párosával felvonultunk a lépcsőn. A maszkot a bál végéig senki sem veszi le, a játék komoly, itt a velencei karnevál leghíresebb bálján. A vacsora hétfogásos, könnyű és elegáns, és természetesen mindent hoznak a pincérek, akik szintén beöltöztek, padovai diáknak, vagy bármi másnak, de még a fotósok és a videósok is kötelező módon beöltöztek. Közben persze lehet táncolni, és a középkori mulatságokban is rendszeresen előadott táncok jönnek itt is, és a kevésbé jártasokat pedig tanítgatják rendesen. Ezért a vége felé már egy kicsit lájtosabb a program, akkor már túllépünk Velencén, és még hastánccal is színesítik a programot, pedig az nem annyira autentikus. Aztán következett a helyi kaszanova megválasztása. Egy francia vendég annyira komolyan vette ezt a kaszanova választást, hogy tényleg megcsókolta ismeretlen partnerét. Hát nem tudom, hogy mit szólt hozzá, nagyon ilyet volt a tekintete. A hódítás trükkjeit kell bemutatni egyébként a kaszanova választáson Velencében, aztán az énektudást. Végül a francia az énektudáson elbukott, úgyhogy egy idős úr lett a bál legjobb férfia, a kaszanovája Velencének, és hát gyorsan megvigasztalódott azért a francia úriember is, mert egy fiatal maszkos lánynak kezdte csapni a szelet. A maszkerandán egyébként gyertyával világítanak, nem elektromos izzóval, tehát az illúzió ebben a tekintetben is tökéletes. Össze is viaszoztam a zakómat, tehát mindenhol a mennyezeten is végig gyertyák égnek, a csillárokon is gyertyák égnek, egyáltalán nincs is, vagy nem működtetik a világítást. Érdekes az, hogy egy órakor ünnepélyesen bezárják a bált. Ilyenkor a vendégek levonulnak az aulába, itt még táncolhatnak hajnalig, de már nincsenek ilyen előírások, le lehet venni a maszkot, már nem középkori zene megy, hanem mindenféle modern, és az izgalom kedvéért még két lenge öltözetű hölgy is beszállt a dologba, úgy látszik, hogy a hastáncosokat egész estére kifizették. A fotók aztán másnap átvehetők a Danieli palotában. A velencei karnevál idején tényleg több százezer turista keresi fel a Lagunák városát, néhány helyen csak oldalazva lehet menni. Amikor mentünk a fotókért a Danieli palotába, akkor is alig fértünk el a japán turistáktól. És hát a Vaporetto közül mindegyik zsúfolási tele van ilyenkor. Ugye a Vaporetto a vízibusz. Sokszor felvetődött, hogy ezeket kitiltják a velencei óvárosból, ugyanis a hullámokat felverik, és ez állítólag károsítja az épületeket, de hát valószínűleg tényleg is. Károk ide, károk oda, mégis járnak a Vaporettók. A gondolázás ugyanis drága, a vízitaxi szintén, és azért gondolni kell a közepes pénzű turistákra is. Makaóban van egyébként a világ legnagyobb kaszinója, a Hotel Venetian, a Hotel Velence, és ott is láttam gondolákat, de azok nem a velencei gondolakészítő mesterek termékei voltak, hanem kínai gondolák. Ugyanolyan, mint a velencei, csak negyed annyi az ára. A gondola fekete és aranyszínű, hihetetlenül kényelmes és igencsak romantikus. Az olasz gondolás már az autentikus, kis velencei kalapban nevezget, és persze énekel is, ha igazán rátermett. A gondolázás azért embert próbáló élmény, ugyanis amikor megalkuszunk az olasz csónakossal, az a legembert próbálóbb, már ha egyáltalán alkuképesek vagyunk. Én például megkérdeztem, hogy mennyiért lehet egy kicsit gondolázni, rám nézett a derék fiatalember, és azt mondta, hogy 200 euró. 16 éve járok most már Velencébe különböző okokból, sose volt kedvem gondolázni azért, mert annyira irreálisnak tartottam, hogy milyen drága. Most azonban muszáj volt a forgatás miatt, és hát megpróbáltam alkudozni, hogy spóroljunk egy kis pénzt, de hát közölte a gondolás fiatalember, hogy szabott árakkal dolgoznak. Aztán kiderült, hogy azért a szabott ártól mégiscsak el lehet térni egy kicsit felfelé. Ugyanis 300 euró lett a dolog vége, mert elmondása szerint dupla élményt nyújtott nekünk, és még fel is vehettük, rögzíthettük, hogy mi mindent mondott, és hát ez a legkevesebb ezért, mert hogy a rendes amerikai turistáknak erre a szemük serebben mi se pánikoljunk. Végül is csak egyszer van karnevál. A világháborúk idején Velencét érték ugyan bombatalálatok, de a műemlékekben komoly kár nem keletkezett. Ezt azért mondom, mert nagyon érdekes, hogy itt Velencében volt a világ első légi támadása. Egy ilyen kis mini léghajót, léggömböt Velence fölé küldtek, és aztán a töltete felrobbant, amikor leesett a Szent Mártérre. Elég kezdetleges volt, de működött. A város manapság Benito tartomány székhelye, és évente 10 millió turista látogat ide, ami hatalmas szám. A karnevál idején akkora a zsúfoltság, hogy a szállodák nem panaszkodhatnak, de még az igazán kemény válság évében is ez volt, tehát 2008-ban is tele voltak a hotelek, pedig van bőven szálloda. A régi villák, a házak, épületek tulajdonosai sokféle szállást kínálnak az ide látogató turistáknak. A többi épületben meg bolt van, néhányban még laknak helybeliek a belvárosi területek közül a házakban, de kevés már az igazán itt lakók száma. Tehát 60 ezeren állítólag még itt laknak a klasszikus Velencében, a régi Velencében, a többiek már a környéken. A Rialto híd környékének palotái is szállodák. A Hotel Rialtóból például lehet látni a híres hidat, a híres átkelőt, és mellette remek pizzériák szórakoznak. Középkori hangulatú, boltíves, árkádos, reneszánsz paloták, ilyenek az itteni hotelek. Persze vízitaxival vagy vízibusszal lehet a szállodákat felkeresni, de általában van szárazföldi út is, csak nagyon bonyolultan ugye a sikátorok mellett a kis hidacskákon át. A megállókat elhagyva, a vízitaxi meg a vízibusz megállókat lehet látni a turistákat, ahogy húzzák maguk után a bőröndjüket és a macskaköves utcákon botladoznak. Persze Velence nem csak arra alkalmas, hogy a bőröndöket cipelve egy kis izomzatot felszedjünk magunkra, hanem arra is, hogy a szűk sikátorokban andalogva sétáljunk kedvesünkkel. A békét és a nyugalmat azért néha megzavarja néhány méregdrága üzlet, ahol szinte muszáj betérni, és hát ha van pénzünk, akkor vásárolni is, mert minőségi termékeket lehet kapni közepes áron. Azért mondom, hogy közepes áron, mert mondjuk Japánban sokkal drágábbak a hasonló üzletek, Milánóban meg olcsóbb minden. A Szent Sebestyén templomnak, a gondolásunk ezt elmondta, nagyon jó az akusztikája, emiatt rengeteg itt a hangverseny, de egyébként is nagyon sok templom van Velencében. Egyszer megpróbáltam bejárni, mondtam, hogy most úgyis ráérek, volt egy napom, reggel semmi dolgom nem volt, és már 5 napja ott voltunk valami forgatásra, mondtam, hogy akkor megnézem a templomokat, és hát nem tudom, 20-ig bírtam körülbelül. Hihetetlen, hogy mennyi templom van, az egyik gyönyörűbb, mint a másik. A tenger öblében álló csodálatos épületek egyébként még mindig süllyednek, nagyon picit évről évre, de hát az olasz kormány mindig is rengeteget áldozott arra, hogy a lagunák városa ne tűnjön el a habokban. Van miből renoválni, ugye rengeteg turista sok-sok pénzt költ el itt. A Szent Márk tér mellett vehetünk jegyet a dózsék egykori palotájába. Már az udvar is érdekes, és a termekben aztán láthatjuk a gyönyörű freskókat, a szobrokat és a tanácstermeknek a faragott székeit. A leghíresebb dózs egyébként Enrico Dandolo volt. Ő 90 éves volt, amikor meghódította Konstantinápolyt és feltöltötte a kincstárakat. Ugye hát fura módon keresztes hadjáratnak indult ez a keresztes háború, aztán mégis inkább rábeszélték a lovagokat, hogy helyette Bizáncot fosszák ki, úgyhogy nem egészen az lett a végeredmény, mint az eredeti cél. Minden esetre mindent elvittek Konstantinápolyból a lovagok annó. Aztán az erencei kincstár is így lett tele. Dandolo szerezte meg a 4 ló szoborcsoportot is, amely a Szent Márk téri székesegyháznál látható. Enrico Dandolóról festmény is van a palotában, a mai napig meg lehet csodálni. Velence a magyar turistáknak drága város, ennek ellenére sok helyütt nagy a sor. Úgyhogy a velencei karnevál idején egyáltalán nem úgy működik, hogy pillanatokon belül egy étterembe betérünk és kapunk enni, hanem néhol még a szendvicsért is várni kell. Ha pizzát szeretnénk, sokszor 20-25 percet kell sorba állni, hogyha mondjuk ebédidőben vagy vacsoraidőben szeretnénk ezt megtenni. Persze, hogyha azt szeretnénk, hogy legyen hely, akkor választhatjuk az elit éttermek valamelyikét, mert ezeknél azért 70-80%-os a töltöttség, ezek nincsenek teljesen tele, viszont meglehetősen borsosak az árak. Ezzel együtt mégis, hogyha valaki jól sáfárkodik, akkor viszonylag olcsón meg lehet úszni Velencét, és amit nem szabad kihagyni szerintem, egy forró csoki vagy egy cappuccino a Szent Márk téren. Mert igazából itt nem szabad az árát nézni, hanem azt kell nézni, hogy hihetetlen hangulata van annak, hogy üldögélünk a hidegben, kortyologatjuk a forró csokit, elmélázunk az élet dolgain, és közben mellettünk elmegy a francia királyok sokasága, utána jönnek az apácák, aztán még vagy 9 velencei hős, 40 keresztes lovag, és hihetetlen forgatag a lábunk előtt, ott a Szent Márk téren, ahol moccani sem lehet a karnevál idején. Velence lényegében akkor született meg, amikor hazahozták Márk evangélista hamvait Egyiptomból 827-ben. Szent Márknak a szárnyas oroszlánja ugye Velence szimbóluma mai napig, és sokáig Szent Márk köztársaságnak is hívták, nem Velencének, hanem Szent Márk államnak. A 10. században aztán az irányítást a nagy tanács vette át, az uralkodó pedig a dózse volt, és mellé állítottak egy hattagú testületet, a szinyóriát. Az igazgatási teendőt pedig a prokurátorok látták el a Szent Márk köztársaságban. A városállam területe egyre csak növekedett, megkapták Dalmáciát és Isztriát is, mert 1080-ban segítették megverni a normanokat, úgyhogy a keletrómai birodalomtól ezt megkapták. De hát igazából Velence a keresztes hadjáratok idején gazdagodott meg, és onnantól kezdve már szinte végig-végig csak gyűjteni kellett, és megépíthették a hatalmas és mesés épületeket, amelyeket a mai napig csodálnak a turisták. Hölgyeim és uraim, a világszámot hallották, és benne a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot. További nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!